következő percekben beszélgetést hallanak az Élet legnagyobb ajándéka című sorozatból. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában László Márta kórházpedagógust. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. És ahhoz, hogy kedves hallgatóinknak László Márta elmesélje, hogy ezen a igen sok örömöt meg bánatot nyújtó életpályán milyen történetet választott ki hallgatóink számára, először ismerjük meg őt egy kicsit. Átadom a szót, Márta. Mondja valamit magadról.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és egy kicsit helyesbítenék. Nyugdíjas kórházpedagógus vagyok. 2 éve mentem nyugdíjba, és azelőtt 26 évet töltöttem el a hivatásomba, Budapest különböző gyerekkórházaiba. Nagyon szerettem a hivatásomat, mert matematika-fizika szakos tanárként ez nem csak a beteg gyerekek, tehát a hosszú távon bennfekvő beteg gyerekek korrepetálását jelentette, hanem sokkal összetettebb feladat volt, mert én itt egyszerre voltam pedagógus, idegenvezető, anyapótló, lélekápoló, játszótársa kellett. Mindig is mondtam, hogy a jó Isten vezérelt erre a helyre. És amikor szó volt arról, hogy beszéljek itt a rádióban, megkaptam ezt a lehetőséget, gondolkodtam, hogy milyen történetet válasszak, és karácsony közelettével én egy karácsonyi történetet választottam, erre emlékszem vissza, és ezt osztanám meg a kedves hallgatókkal. Nem olyan nagy dologról van szó, de én nekem az a felfogásom, hogy nem mindig nagy dolgokra kell várni, hanem észre kell venni a jelen apró örömeit. Tehát arra kell figyelni, hogy azok mellett ne menjünk el, mert hisz itt vannak, várnak ránk.
És ha az ember ezekhez hozzászokik, és ezeket ismeri, akkor annál hamarabb felismeri a nagy fordulatokat. Melyik kórházban dolgoztál?
A leghosszabb időt, 22 évet a Heinpál gyerekkórházban, pontosabban kezdtem 1991-ben, Budakeszin, az Erdő utcában volt egy gyerekrehabilitációs intézet. Ott dolgoztam 5 évig, nagyon szerettem oda kijárni. Sajnos azt bezárták, és helyette nem is épült másik, tehát a gyerekrehabilitáció, a súlyos balesetes gyerekek, mozgássérültek rehabilitációja nincs is igazán megoldva, azóta sem. Igaz, hogy ott a Vadaspark mellett az országos rehabilitációs intézetbe biztosítanak helyet a számukra, de nem tartom jónak a magam részéről, mert ott mindenképp felnőttek között, csonkolt végtagú felnőttek között kell a gyerekeknek feküdni, nincsen rájuk jó hatással. Ezt azért tudom, mert oda is jártam kitanítani, és maguk a gyerekek ezt elmondták.
Egyáltalán hogy jutott eszedbe, Márta, hogy kórházpedagógus legyél? Ez nem egy olyan ismert szakma, nem is tudom, hogy mióta van egyáltalán ez mint foglalkozás.
Hát nem, egyáltalán nem ismert. Én is 1991 előtt, amikor itt elhelyezkedtem, teljesen véletlenszerűen történt. Soha nem hallottam róla, hogy van ilyen, hogy kollégák kórházba korrepetálnak gyerekeket, tehát főállásba tanárként. Engem egy szülő nézett ki, úgymond, és akkor egy belvárosi általános iskolába tanítottam, és jött az anyuka,
hogy... Az eredeti foglalkozásod
tanár. Az eredeti foglalkozásom matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, egy belvárosi iskolában dolgoztam, és jött egy anyuka, akinek tanítottam a gyerekeit, ő már akkor kórházi tanárként működött, és mondta, hogy most épp keresnek egy matematika-fizika szakost, és ő engem nagyon alkalmasnak lát.
Ő így kinézett.
Igen, erre a feladatra. És hogy jelentkezek itt és itt. Nem jelentkeztem, mert szerettem azt a munkahelyemet is, de ő a sarkamba járt, és azt mondta, hogy legalább próbáljam meg. És jó, felmentem az akkori igazgató úrhoz. Elbeszélgettünk, azt mondta, hogy fel vagyok véve. Na de mondom, bocsánat, nem is tudom, hogy mit kell
nem
csinálnom.
Nem is biztos, hogy akarok.
Vagy mi ez? Aztán kiverekedtem magamnak, hogy szeretnék egy kórházi osztályon már tanító kolléganőhözbe menni. Megengedte. És akkor így kerültem én oda, amint mondottam először Budakeszire, utána onnan bekerültem a Heinpál kórházba, de mivel én matematika-fizika szakos vagyok, meg beszélek németül, akkoriban még nagyon sokan tanultak németül, most ez... Na, minden esetre más kórházakban tanító kolléganők, ha nem birkóztak meg ott a matek-fizika tantárgyak nehézségeivel, akkor áthívtak engem, úgyhogy én ilyentéképpen a Szent László kórházba, a Szent János kórházba, a Tűzoltó utcai klinikán, amit mondjak...
Tehát sok helyütt.
Sok helyütt megfordultam.
Ott azon a ponton maradtak bennem kérdőjelek, amikor mondtad, hogy ragaszkodtál hozzá, hogy bemenj egy osztályra, és megnézd, hogy milyen munka ez tulajdonképpen. Na és akkor milyen érzés volt most akkor átállni, mert azért csak más egy osztály előtt matematika-fizikát tanítani,
igen,
egészen, egy gyerekekkel foglalkozni.
Igen, egészen más volt, bár a budakeszi való tanítás az egy kicsit átmentett képezett, mert ott voltak osztálytermek, kis csengő, öten voltunk ott tanárok, ugyanis abban az időben oda 3 hétre utalták be a gyerekeket, általában csípőkorrekcióra, gyógytornára, mindenki jött 3 hét, hozta a táskáját, tehát egy kicsit tudtam én is tervezni, de már akkor láttam, hogy ide biztos szakmai tudás kell, és nagyon nagy rugalmasság, mert a gyerekek jöttek Nyíregyházától, Szent Gotthárdig, az ország bármelyik iskolájából, és jó, egy korcsoport volt ott Budakeszin, mondjuk maximum egyszer 12-en voltak a legtöbben az 8. osztályban, de azok máshol tartottak a tananyagba, és én nekem olyan órákat kellett tartani, meg úgy kellett őket foglalkoztatni, hogy mindenki azért haladjon előre, meg jegyeket is adtunk, mert én egy intézményhez tartoztam, meg a többi kolléga is. Tehát van, volt jogunk osztályzatokat adni,
hát
vagy vizsgáztatni.
Igen, egyik alapelve, hogy értékelni kell.
Igen, de most visszatérve, tehát abban az időben nem is neveztek bennünket kórházpedagógusnak, hanem inkább azt mondták, hogy kórházba tanító tanár. Uh-huh. Ez tulajdonképpen mi, azaz néhány kollégám és én hoztuk be a köztudatba, mert mi néhányan rájöttünk, hogy ezt lehetne sokkal másképp is csinálni, és elkezdtük magunkat képezni, mert ilyen, hogy kórházpedagógus képzés ilyen nem létezett, mind a mai napig nem is létezik, de most már kitalpaltuk, hogy legalább kurzusokat tartunk a főiskolán. De mi autodidakta módon képeztük magunkat, és elkezdtünk kitekingetni, és megkeresni az országban dolgozó többi kórházpedagógust, hogy tanuljunk egymástól, konferenciákat rendeztünk, majd kijutottunk európai szintre is, és egy néhány évig én képviseltem hazánkat az Európai Szövetségbe.
Igen, látom,
és
hogy,
nagyon sokat
hogy az
tanultunk.
Európai Kórházpedagógusok Egyesületének magyarországi képviselője.
Voltam, igen, egy időben, igen, és nagyon sokat tanultunk a külföldi kollégáktól. Igaz, hogy mi is tudtunk nekik újat mondani. Ez nagyszerűen működött, és utána az egyik barátnőm az ott az én ajánlásomra vezetőségi tag is lett, és kiválóan megállta a helyét, és ő most önállóan megalapította a kórházsuli alapítványt, ami csodálatosan fejlődik, és nagyszerű dolgokat tesznek, de erről majd ő fog beszélni egy másik műsorba.
Jó, akkor térjünk vissza ahhoz, hogy egy történetet el akartál mondani. Tehát akkor most úgy körülbelül el tudjuk képzelni, hogy mi volt a napi munkád, hogy beteg és valamilyen módon sérült önbizalmában, életörömében korlátozott gyerekek között kellett pedagógusként helytállnod.
Igen, és én ezt nagyon-nagyon szívesen tettem, és annak ellenére, hogyha valaki azt hallja, hogy kórházbetegség mindig csak szomorúságra gondol, hát van benne persze az is, és vannak tragédiák is történnek, de nagyon sok szép és vidám órát is megéltünk a gyerekek betegágya mellett.
Én gondolom, hogy ennek a tanulási tevékenységnek a kórházban az is a jelentősége, hogy elterelje a gyerekek figyelmét arra, hogy ők betegek, meg hogy ne unatkozzanak, hasznosan töltsék az idejüket, de főleg, hogy aktivizálja őket, mert ha aktívan tevékenyek, akkor jobban is gyógyulnak.
Hát mindenképpen, szóval nagyon jól látja a dolgot, ezt teljes egészében így van, ez orvosilag kimutatható, hogyha a gyerekek a kórházi ágyon nincsenek magukra hagyva, ott vagyok én kapcsolat a külvilággal, vagy ugye nagyon sok esetben felvettük az osztálytársakkal is a kapcsolatot, korábban még csak levelek, rajzok formájában én telefonáltam az osztályfőnöknek, írt az osztály a beteg gyereknek, később már ugye a technika fejlődésével, mindezt Skype segítségével is meg tudtuk tenni, és az ilyen események nagyon pozitívan befolyásolták a beteg gyerek állapotát, ezt mondták az orvosok is, hogy javulnak az eredményei, mármint az orvosi eredményei, meg természetesen érezte az, hogy nem marad le, az élet megy tovább, ő ugyanolyan diák. Most magam felé hajlik a kezem, de a matematika, a fizika pont, meg a nyelvek, azok a tantárgyak, amiből sokszor egyedül nem boldogul az a gyerek, aki hát már több hetet hiányzott az iskolából.
Ez az, amit egyszerre meg kell magyarázni.
És akkor nagyon soknak volt az az élménye, hogy jaj, de jó, végre megértettem, mert csak nekem tetszett magyarázni, és ugye én türelemmel a kellett ötször elmondtam, de 15-ször is, meg, hogyha arra volt
szükség. Meg a tanár ugye rájött arra, hogy mi az, amit ő nem ért, vagy ahol neki megy félre a gondolkodása.
De most, hát talán ide ellen, hogy visszakanyarodjak oda, hogy mit is szerettem volna elmesélni, melyik történetet. Úgy 8 évvel ezelőtt történt az esemény. Még hozzá kell ehhez tennem azt, hogy én a munkám mellett akkoriban, sőt egész hosszú ideig, 15 évig a Csodalámpa Alapítvány önkéntese is voltam, ami alapítvány a legsúlyosabb beteg gyerekek kívánságait teljesíti. Tehát ki kell az ők is szívük vágyát fürkészni, hogy azokat aztán az alapítvány segítségével tudjuk teljesíteni. De ezt csak azért tartottam szükségesnek elmondani, mert úgy körülbelül 8 év ezelőtt December 23-a délután volt, már délután, és a Csodalámpa Alapítványtól telefonáltak, hogy Márta, benned van a reményünk. Tudjuk, hogy már otthon vagy. Karácsonyi szünet van. De kaptunk egy nagyobb adományt az egyik áruháztól. Karácsonyi díszek, játékok vannak benne. És az áruház autója kiviszi, ledobja a Heinpál kórház mentőportájánál, de valakinek azt szét kellene osztani még ma, vagy holnap délelőtt. Bemennél, szétosztanád. Hát emlékszem rá, hogy én valami konyhai műveletben voltam, már készültem a másnapi ebédre, süteménysütés, halászlé, egyebek.
Családi kötelezettségek.
És az első reakcióm az volt, hogy muszáj volt, már megint engem, hagyjanak békén. Nem akarok sehova se menni. Nem megyek.
Nem sok. Ünnep lesz végül is. Én is szeretnék ünnepelni, gondolja az ember ilyenkor.
Igen. Szóval ez nem volt szép, de nem tartott sokáig. Utána átgondoltam, hogy igen, de ezt mind a beteg gyerekek fogják kapni, és én örüljek, hogy én egészséges vagyok, és meg tudom ezt csinálni. És nyilván azért fordultak hozzám, mert mondták is, hogy bennem van a reménységük. Hát csapott papot ott hagytam, és bementem a Heinpál kórházba. Hú, sok-sok kartondoboz várt a mentőportánál, és a kórháznak van legalább 16 fekvő beteg osztálya. És akkor elkezdtem járni az osztályokat, és az osztályokon már ott volt a folyosón a feldíszített karácsonyfa, de mindenütt a nővérkék nagyon örültek, mert ugye nincs az a rakott szekér, nincs az a karácsonyfa, amire még egy-két dísz ne férne fel, vagy ajándék a fa alá a beteg gyerekeknek. És akkor szépen így kiosztogattam. Hát voltak karácsonyfa díszek, plusz játékok, és érdekes módon elég sok betlehem. Hát ezek olyan kis commerce betlehemecskék voltak, de mégis volt abban minden mégis kis betlehem. Jézus a jászolba, bárányka, szamár, Szűz Mária, Szent József, szóval azért mind ott voltak, és mindegyik osztály karácsonyfája alá tettem egy betlehemet, és már igencsak besötétedett, mire a belosztályra értem. Oda is elhelyeztem az ajándékokat, és akkor azt mondta nekem az ügyeletes nővérke, ugye nem sietsz annyira? Hát, gondoltam magam, hogy de, sietnék. Azt mondja, az elkülönítő szobában van egy lányka, egyedül, és nem jöhet ki még a folyosóra, se olyan a betegsége. És itt kell tölteni a karácsonyt. Menj be hozzá, beszélgess vele egy kicsit, vigyél neki valamit. És akkor mondta, hogy de vegyek szájmaszkot, mert nem kaphat fertőzést. Hát akkor ki már sötét volt, felvettem a szájmaszkot, és ez a 11 éves forma kislány ült az ágyon, szegényként, kis beteg madárként, ott a sötétbe ült egyedül, és akkor mentem, én mondom, bejöhetek, tessék. És elmondtam, hogy ki vagyok, elbeszélgettünk, és mondtam, hogy hoztam egy kis ajándékot, válasszál. És akkor Enikőnek hívták a lányzót, nézte a dobozt, nézte, azt mondja, választhatnám ezt a betlehemet? Hát persze, hogy választhatod. Azt mondja, jaj, de jó, lesz egy saját betlehemem, mert ő nem mehetett ki még a folyosóra se, és a karácsonyban kellett tölteni, holott már akkor is több heteben volt a kórházba, egy nagyon makacs fertőzéses betegsége volt. És akkor utána elbeszélgettünk, elmondta, hogy az ő családja nem vallásos. De...
És honnan volt akkor az érdeklődése a betlehemi?
Hát azért csak tudta meg, gondolom az iskolai tanulmányaiból, hát nyilván meg tudta azt, hogy karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. És akkor itt nagyon szépen elbeszélgettünk, értelmes lány volt, meg hogy miért betlehemnek hívják a betlehemet, mit jelképeznek a figurák, egyáltalán hogyan zajlott az a szent karácsony éjjel. És akkor úgy észre se vettem, gyorsan elszaladt az idő, nem is gondoltam arra, hogy dolgom lenne otthon. Annyira meghitt volt. És akkor aztán csak elérkezett a búcsúzás ideje, és akkor azt mondta nekem ez a lányka, hogy most már nem is olyan rossz itt egyedül lenni, mert nem is vagyok egyedül. Itt van velem a kis Jézus. És hogyha erre gondolok, még most is úgy meghatódok, hogy ekkor örömet tudtam ennek a kislánynak szerezni. Tulajdonképpen én is kaptam, mert azt kaptam, hogy jót tenni jó. És megkaptam érte a jutalmamat. És tudok rólam, meggyógyult a lányka, sőt, nemrég hallottam felőle, ő most közben már 20 éves lett, és akkor ott beszélgetés közben elmondta, hogy ő is szeretne segíteni betegeken, és gondolkodik, hogy ápolónő lesz. És most hallottam, hogy diplomás ápolóképzőre jár főiskolára. És ez annyira jó. Tehát, hogy mondjam, nincsenek véletlenek, vagy ahogy az idős atya mondta, majd mindjárt a Placid atya mondta, hogy ne felejtsétek, kedveseim, a véletlen a jóisten művész neve.
Jaj, de szép.
De szerettem volna kedves rádióhallgatókkal megosztani.
Ez nagyon szép ez a történet, és nagyon köszönjük. Én azt gondolom, hogy egy ilyen este, ráadásul ugye karácsony előtti este, az beragyoghatta nem csak azt a karácsonyát, hanem ugye, hogy következtek a karácsonyi ünnepek, akkor ott volt vele a kis Betlehem, és ezek szerint, ahogy ő ugye nyilatkozott, hogy itt van velem a kis Jézus, akkor ez betöltötte az ő kis lelkét. Lehet azt tudni, hogy a szülők miért nem jöttek 23-án, vagy?
De jöttek 24-én. Jöttek 24-én, vidéken laktak, uh-huh. és van neki, volt neki testvére is, meg a uh-huh. szülei dolgoztak. Uh-huh. Természetesen a 24-ét velük töltették, de nem vihették haza. És hát tulajdonképpen igaz, hogy ott félbehagytam otthon a dolgokat, de ezt mind be lehet pótolni, és attól ugyanúgy jól sikerült minden, mert nem az a lényeg, hogy tökéletes legyen, úgymond a karácsonyi asztal, mert nem ez a karácsony lényege. Lehet mindent egyszerűbben is csinálni, tehát a karácsonynak az örömét kell megélni. A lényeget kell fülön csípni, hogy úgy mondjam.
Szóval ez a kis szabadidő feláldozás két embernek, igen. igazi karácsonyi ajándék volt végül is, nem csak Enikőnek, hanem Mártának is.
És ebbe az eltárgyasult világunkba én úgy gondolom, hogy a legtöbb, amit adhatunk az embertársainknak, szűkebb és tágabb körbe is, a személyes odafordulás és az idő, amit rászánunk a másikra. Ha nem is mindig azonnal, de ez meghozza a gyümölcsét. És hát én ezt szeretném megtanítani, talán még lesz rá lehetőségem, próbálom most is, nagyon sok fiatalnak, hogy mi a lényeg, hogy mire kell figyelni.
Az időről nem mondana nekünk valamit, hogy hogyan tölthetjük okosan az időnket. Én azt látom, hogy a mai fiatalok, ha tudják, ha egy kis idejük van, vagy ha nincs is idejük, mert valamit csinálni kell, közben ott van a kezükben a telefonjuk, de ez valahol mégis közösségen kívül rekedés egyúttal.
Igen, igen, ez az. Mert ezek az okos eszközök, meg kütyük, ezek csak tárgyak. És így meglepődve szoktam járművekkel utazok, figyelem a fiatalokat. Ott ülnek egymás mellett, és nem egymással beszélgetnek, hanem mindegyik a telefonját nyomkodja. Tehát látszik, hogy összetartoznak valahogy. Nem néznek egymásra, és nem beszélgetnek. Én ez, számomra ez tragédia. És hát majd felismerik talán, de kell őket tanítani, mert muszáj, rá kell döbbenteni, hogy ez így nem jól van, mert aztán lesznek szituációk az életükbe, most visszatérve az én hivatásomhoz, egy komoly betegség, amikor megtapasztalják, hogy egy okos eszköz, ha okosan használjuk, lehet jóra is használni, de az nem egy személyes kapcsolat, az nem fog megvigasztalni, nem fog átölelni, nem fog az ember szemébe nézni.
Nem tudja megkapni tőle azt a 17 érintést, amire állítólag az embernek megkapni. Naponta szüksége van.
Nem, és mert egy idő után a függővé válnak, követelik, bár nem lehet őket levakarni róla, és elvesztik a közösségi kapcsolataikat, pedig az ember társas lény meg. Tehát az örömök felfokozódnak, a közösségbe éljük meg, már akkor is, ha csak ketten vagyunk, de hát még ha többen vagyunk. Én a Babér utcai Szent Mihály templom közösségehez tartozom, hát ott nagyon jó együtt lenni, meg együtt kitalálni dolgokat, például ma reggel is már agapét készítettünk a Rorete mise utára. Ezt együtt csináljuk, együtt fogyasztjuk el a többi hívőkkel, és nem érezzük áldozatnak, hogy jaj, most nekem 3/4-6-ra ott kell lenni. Hát örömmel vagyunk ott.
Valószínű, hogy valami ilyen történetnek kell. Ez egy csodálatos és ritka, szép történet, de a kisebbeket is észre lehet venni, és észre kell venni a kisebb eseményeket, amikből azért én remélem, hogy sok fiatal rá fog döbbenni, hogy többet ér a embertársaink felé fordulni, mint az okos eszközök felé. Hát még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezt a történetet. Tanultunk belőle. Beszélgetést hallottak az Élet legnagyobb ajándéka sorozatban. A beszélgetést Bíró Magda készítette.
Betlehemre várva.